Május 2-án kezdi el három törvénykönyv módosítását az igazságügyi törvények rendszerezéséért alakult bizottság. Nem a pontos megnevezést használtam, ez a lényeg egy jó hosszú megnevezésnek. Igen. Márton Árpád a bizottság alelnöke. Mi a viták kiinduló pontja? Milyen anyagból dolgoznak? Ez volna az első kérdésem.
Az alapvető kiindulási pont az mondjuk így négy jellegű dokumentum. Az egyik a legfontosabb, mindazon alkotmánybírósági döntések, amelyek következtében nem módosultak az illető cikkelyek, bekezdések, kifejezések. Nagyon sok ilyen alkotmánybírósági döntés volt, ami alkotmányellenesnek tartott cikkeit, bekezdést, megfogalmazást, vagy olyan döntés volt, hogy abban az esetben minősíthető alkotmányosnak, hogyha valami alatt valami mást értenek.
Igen, tehát ilyen értelmező döntések.
Ilyen értelmező döntések. Ez volt az egyik kiinduló pont. Itt néhány tucat ilyen döntésről van szó.
Közbevetnék egy kérdést, elnézést. Melyik a legrosszabb eset ezek közül? Az, amikor ilyen értelmező döntés van, vagy ahol a törvénycikkely hatályon kívül került az alkotmánybíróság döntését követően, vagy annak nyomán?
Mindegyik veszélyes helyzet, mert sajnos a gyakorlat, a tapasztalat azt bizonyította, hogy egyértelműen az értelmezési kérdések esetén nagyon sok bíró úgy értelmezte, hogy akkor azzal a cikkelyen nincsen baj, és adott ő egy értelmezést, sőt olyan cikkelyek esetében, amelyek alkotmányellenesnek vagy bekezdések alkotmányellenesnek voltak nyilvánítva, amelyek 45 nap után tulajdonképpen meg kellett volna szűnjenek, azzal együtt a bírók azon cikkelyek alapján akár börtönbüntetésre is ítéltek embereket. Tehát ez egy nagyon veszélyes játék. Ráadásul arra is volt példa, az az ominózus 18-as számú 2016-ból Bruna miniszterasszony által elfogadtatott sürgősségi törvényerejű rendelet, ami 16 oldalon keresztül módosította 16 hivatalos közlönyi oldal, módosította a két törvénykönyvet, lényeges módosításokat bevezetve, de olyat is csinált, hogy alkotmányellenesnek minősített cikkeit, ami 45 nap után ugye megszűnt létezni, nagyjából változatlan formába visszahozta ezáltal a sürgősségi rendelet által, vagy törölte azt a kötelezettséget, hogy az előzetes letartóztatásba vitt emberrel közölni kell egy olyan nyelven, amit ért, hogy mivel is vádolják. Tehát ilyenek is vannak. Visszatérve a felsorolásra. Vannak emberjogi bírósági, európai emberjogi bírósági ítéletek. Velencei bizottság értelmezései. És ugye irányelvek, egyebek között pontosan az ártatlanság véleményéről szóló irányelv, amit április 1-jéig az alkalmazási normák is már működőképesek kellett volna legyenek Romániába, még a törvény sem fogadták el április 1-jéig.
Igen, tehát ön javasolta korábban ennek az irányelvnek az átültetését. Igen. A törvénykezésbe. Az ön javaslatából, vagy nem tudom, hogy abból volt átvéve, minden esetre a bizottságnak a honlapjára fel volt töltve korábban egy anyag, amiben szerepelt az irányelvből átvett cikkelyek mellett egyenként, hogy Márton Árpád javaslata.
Igen, így van. Volt masszív anyag, tehát az első tárgyalásokkor ezeknek az alapján valóban mindenki berakott mindent, amit úgy gondolta, hogy és akkor azt számba vegyük, tehát az volt egy ilyen mondjuk irányító jellegű munkaanyag, de nem született abból egy a bizottság által benyújtott törvénytervezet, azaz nem született három ilyen törvénytervezet, azzal együtt, hogy például a polgári része kapcsán ott egybehangzóan ugyanolyan jellegű módosító javaslatokat tettünk le mindannyian, és az egy minimális dolog, tehát átvettük az alkotmánybírósági döntést, az viszonylag gyorsan megy. A többiben viszont most benyújtottak, tehát a bizottság nem nyújtott be egy ilyen törvénytervezetet, nem volt ahogy, de a szociáldemokraták most benyújtottak három törvénytervezetet, egyet nyilván a polgári részre, egyet a büntető törvénykönyvre, egyet az eljárási törvénykönyvre. Mi ezekhez fogjuk majd benyújtani azokat a módosító javaslatokat, amelyek a mi meglátásunk szerint az általunk már korábban jelzett, javasolt szövegekhez képest másképp vannak, vagy egyáltalán nincsenek is benne, hogy kerüljenek be. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan, a BTK esetében kb. Egy olyan 20 módosító javaslatot fogunk letenni ahhoz, hogy pontosabbak legyenek a szövegek.
Tehát ez a három szöveg, ami a bizottságnak a honlapján megjelenik, vagy a képviselőház honlapján, ez a szociáldemokrata tervezet?
Az egy szociáldemokrata tervezet, igen.
Mert hogy ott nem jelenik meg. Én arra gondoltam, hogy esetleg a bizottság összegyúrta az összes javaslatot, és ebből született ez a dokumentum.
Nem, ezt a szociáldemokraták, az pontosan, hogy hányan és kik írták alá, ezt nem tudom, mert nem...
Nem is szerepel ott egyébként. Nem. Az aláírások nem szerepelnek.
Elég nehéz hozzáférni ehhez, és az igazság az, hogy az én szempontomból teljesen mindegy. Engem az érdekel, hogy mit tartalmaz a szöveg.
Igen, mi lesz a sorsa annak a dokumentumnak, amire az előbb már utaltam, ami tavaly került a bizottság honlapjára, amiben szerepeltek az ön javaslatai is, nem tudom, hogy ezeket honnan emelték át, abból a törvénytervezetből, amit ön korábban benyújtott?
Hát egyrészt volt törvénytervezet, és a bizottság tevékenység, ugye az két albizottságban ült össze, részben a büntetőjoggal foglalkozó, én abban azt tevékenykedtem, és Ambrus Izabella a polgári része. Mondom, ott viszonylag kevesebb buvanc volt a jelzett dokumentumok alapján, mindenki jött saját módosító javaslatokkal. Például a Nemzeti Liberális Pártnak az volt a véleménye, hogy gyakorlatilag nem is kéne módosítani a törvényeket, mert ahol egyértelműen kimondják, hogy egy cikke alkotmány ellenes, az úgyis 45 nap múlva nem létezik, tehát azzal nem kell foglalkozni, hogy hatályon kívül helyezzük egy törvénybe. Ott pedig, ahol az alkotmánybíróság azt mondta, hogy ez a kifejezés csak akkor alkotmányos, hogyha ez alatt azt értjük, hogy, akkor közvetlenül kell alkalmazni az alkotmánybíróságot, nem kell ezt módosítani. Tehát a Nemzeti Liberális Pártnak és a Mentsétek meg Romániátnak is az volt a véleménye, hogy igaz, hogy vannak ilyen alkotmánybírósági döntések, meg igaz, hogy van egy ártatlanság véleméről szóló európai irányelv, de hát ez nem kell módosítani ezeket a törvényeket, mert ezek így is jól működnek.
Tehát ehhez képest ők is nyújtottak be javaslatokat, mert mint a liberálisok.
Nyújtottak be javaslatot, mert az igazság az, hogy ebben a fázisban elég sok, tehát ebben a fázisban is elég sok felőről jöttek, tehát szakmai szervezetektől is jöttek javaslatok, nyilván, hogy nagyon fontos, hogy például hogy látják az ügyészek, hogy látják az ügyvédek, például az eljárást, a büntető eljárást. Mi jó, mi rossz, a benyújtott módosító javaslatokat kommentálták, nyilván, hogy mindenki pont, tehát a két szakmai, akit mondtam, azok ellentétes véleményen voltak, de hát ez természetes. De mondom, hogy végül is abból nem készült anyag, na most Azokat az akkor benyújtott módosítói javaslatokat természetesen figyelembe fogják venni, de annak az alapján készítjük el mi most a dokumentációt. Persze, hogy azóta, mióta mi elkezdtünk hungálkodni, sok víz folyt le a Dunán, sőt a Dömbovicán is, és más erdélyi vizeken is. Azóta azért kicsit a sajtónak köszönhetően is, akik a kiemeltett pereket árgúj szemekkel követték, csomó rendellenességre felhívva a figyelmünket, ezeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül, tehát kezdve a nemzetbiztonsági okokból kiadott lehallgatások, azoknak az átírása, fordítás helyett ferdítése, részbe való hozzáférhetősége, stb. Stb. Tehát mindazon ügyészi bírói visszaérés, amikre mostanában elég nagy merítésben fény derült, ez is szerepet kell, a mi meglátásunk szerint szerepet kell találjon ebben a módosító kötekben, túl azon, amit eleve kötelező, hiszen az irányelv romániai jogrendbe ültetése, az alkotmánybírósági döntések, azok kötelező érvényűek. Erga omnes, mindenkire. Tehát a parlamentre is kötelező, a parlament el kell végezze a munkáját.
Az előbb a Horváth Anna ügyére utalt, hogyha jól értettem.
Is. Hát a kézivásárhelyi perre, a Marosvásárhelyi katolikus liceum perére. Tehát a kézivásárhelyi úgymond terroristák perére, amikor ugye kiderült egy ilyen volt titkosszolgálati ember, mostanában derült ki, hogy volt kiadva erre parancs, és hogy miként csináltak terroristát a 64 vármegyésokből. Tehát vannak bizonyítékok, terítékre kerültek. Az Antal Árpádék ügye, a Hargita megyei meghurcolt polgármesterek, megyei tanácselnök, alelnök, stb. Tehát egy csomó olyan rendellenesség volt végig, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Igen, most nyilván minden törvénysértés rendkívül súlyos, de hogyha rangsorolni kellene, akkor én a lista elejére tenném azt, amikor valakit csak azért hallgatnak le nemzetbiztonsági kockázatként, vagy nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva, mert magyar. Hogyan lehet, hogy szólna egy ilyen tiltás, ami rendezné ezt a helyzetet?
Hát a tiltás az egyértelmű számunkra, hogy nemzetbiztonsági okokból kiadott lehallgatási elemeket más jellegű büntető perben nem lehet felhasználni.
Jelenleg fel lehet?
Tessék?
Jelenleg fel lehet, hogyha jól tudom.
Jelenleg fel lehet, tehát jelenleg ez történik, hogy úgy tudom, hogy Horváth Anna esetében több mint egy évtizeden keresztül figyelték.
Ebből arra következtet, hogy másokat is? Tehát mondjuk önt
hát
is?
Hát másokat is. Engem biztos, de hát én úgyis akkor olyasmiket igyekszem mondani, amit nyilvánosan is elmondok, tehát semmi titkolnivalóm nincs, de az nem zárja ki, hogy ne lehessen bármikor abból, amit akár most beszélünk, egy bűnvádi pert elindítani, elég csak összevágni, hát a mai technikával úgy össze lehet vágni az én hangomat, mindazt, amit én mondok, hogy a homlok egyenes más derül ki abból, amit én mondok, mint amit mondtam, és ráadásul, ha nemzetbiztonsági okokból kifolyólag történik a lehallgatás, akkor hozzáférhetőség sincs a lehallgatókészülékhez, az eredeti anyaghoz, stb. Tehát ez az óriási gőg az emberségben, az egész ügyben.
Visszatérve arra az anyagra, amire utaltam, és amiről ön is beszélt, tehát a tavaly összeállított anyagra, a javaslatokból, még egyszer, tehát az teljesen el lesz dobva, hogy úgy mondjam? Tehát...
Nem lesz teljesen eldobva, mindenki a saját módosító javaslataiból lévén, hogy most már van 3 törvénykezdeményezés, abból a módosító javaslatokból átemelhet, vagy tehet módosító javaslatokat ezekhez, ehhez a törvénytervezethez. Mi is ezt fogjuk csinálni. Vagy van, ahol erre nincs szükség, mert a tervezetben benne van. És van ilyen eset is, vagy éppen jobban van megfogalmazva, mint azt, amit mi próbáltunk betenni. Tehát azért mondtam, hogy azt nagyjából most már végigböngésztük, végig talán a mai nap folyamán be is nyújtjuk, még egy utólagos végigbeszélése lesz a kolléganőmmel, miután befejezzük ezt a beszélgetést, és benyújtjuk a BTK-hoz körülbelül 20 módosító, tehát a BTK módosító tervezethez körülbelül 20 módosító javaslatunk lesz nekünk. És nyilván, hogy a többit, ahova nem teszünk, az azért nem teszünk, mert az a forma, ami megjelent, az közel áll ahhoz, amit mi javasoltunk, vagy éppen jobb formája van. Ahol nincs jobb formája, hanem rosszabb, akkor ott módosítást fogunk javasolni. Beleértve azt is, amikor olyasmi jelent meg, amivel nem értünk egyet, tehát nyilván, hogy annak a törlését fogjuk javasolni.
Mi lett a sorsa annak a törvénytervezetnek, amit ön benyújtott az ártatlanság vélelméről, tehát az európai irányelv romániai törvénykezésbe való átemeléséről?
Hogyha elfogadják, a képviselőháznak van egy olyan szabályzati előírása, hogyha ugyanarról a kérdésről több törvény is, törvénykezdeményezés is igyekszik jogi normát alkotni, akkor ezekből egy jelentést kell csinálni. Az alaptörvénybe módosításként emelik át azokat a dolgokat, amelyekre szükség van, és a többi törvényt pedig visszautasítottnak fogják minősíteni. Tehát valószínűleg a mi törvénykezdeményezésünk erre a sorsra jut, hogy visszautasítottnak fogják minősíteni, de remélhetőleg mennél többet átemelnek, bár szellemében a mi törvényünkből. Részben én látok ilyen szándékot, egy pár módosításban, még egy kicsit kell gondolkozzam, hogy nem lenne jobb egy bizonyos esetben egyértelműen az ártatlanság vélelmével kapcsolatos megfogalmazás úgy, ahogy az szerepel az unió hivatalos közlönyében, mégis azt a formát berakni. De mondom, hogy és egy kicsit ráerősíteni a saját peren való részvételi jogra, mert itt van egy olyan jogi norma, ami azt mondja, hogy abban az esetben, ha valakit beidéztek egy peres, elindult egy peres folyamat, utána már nem kell minden egyes fázisba beidézni, és az illetők elkövesse, hogy mikor mi történik.
Hát most, igen, ez a polgári perekben is.
Így van. Na most, ez nem feltétlenül helyes. Az irányelv egy kicsit másképp szabályozza ezeket a dolgokat, és beleértve azt is, hogy abban az esetben, ha távollétében folytatták le a pert, illetve hoztak ítéletet, akkor per újra felvételi jog van, tehát rendkívüli felfolyamodvány alapján elindítható. És hogyha megpróbálják foganatosítani a büntetés végrehajtását, akkor kötelesek közölni az illető polgárral, hogyha távollétében volt ez az ítélethirdetés, akkor ő ezt megtámadhatja. Ez különben az a ominózus tavalyi 13-as rendeletbe is egyedül ez a cikke került volna be, azzal együtt a mai napig nincs benne, És akkor vannak ilyen dolgok, hogy megint a ön hozta szóba Horváth Annát, tehát akkor jobban ismeri ezt az esetet, hogy azért lehetett az az ítélet hirdetés úgy, ahogy, hogy bejött a bíró, és abszolút nem nyilvánosan ítéletet hirdetett, mert ő úgy gondolta, hogy 8-tól ő megkezdte a tevékenységét. Ami végül is abszolút törvénytelen, hiszen nyilvánossága kell legyen a teljes pernek.
Tehát visszatérve az irányelvre, az ön tervezete szövegűen követte az európai irányelvet, viszont a pártok, a többi párt képviselői, a liberálisok is egyébként egy sor olyan javaslatot fogalmaztak meg, amely meghaladja ennek az irányelvnek a kereteit. Nem zavarja ugyanakkor az, hogy az ön neve nem jelenik meg, mondjam úgy, hogy a jó javaslatok mellett, miközben a bizottság tagjaként megjelenik a társadalom által, vagy a társadalom egy része által bírált javaslatok mellett?
Hát most mit mondjak? Mentsétek meg Romániát pártnak. Elég ügyesen sikerült egyfolytában félretájékoztatni a közvéleményt, a sajtót, és olykor a jelenlévő sajtó is bevette azt a maszlagot, amit ők mondtak, ez számomra teljesen érthetetlen módon így működött. Van egy ilyen kihatása természetesen számomra, és alaptalan vádak több kelembe zúdult rám, elegészen addig, hogy a szervezet is elhatárolódott egy olyan nyilatkozatomtól, amit én soha nem mondtam. De akkor azért nem cáfoltam azt az egész ügyet, hiszen leellenőrizhető, hogy nem mondtam, mert rájöttem, hogy akkor ezt fogják egyfolytában tárgyalni, hogy mondtam, nem mondtam, ezt csináltam, azt csináltam, ahelyett, hogy konkrétan az ügyekről tárgyalunk. Számomra a legfontosabb az, hogy normális, demokratikus jogállamszerű tevékenységet biztosító törvényi keret legyen Romániában. És hogy ennek az ára az, hogy összemosnak ezzel, azzal, amazzal, hogy azt mondják, hogy hű, bűnszövetség, menteni akarjuk a korruptakat, stb. Megpróbálja az ember lekaparni magáról ezt a szarat, nincs ahogy, rájöttem, hogy nincs ahogy. A fontos az, hogy a parlamentben olyan jogi norma fogadódjon el végre parlament által, nem ilyen felelősségvállalásos megoldásokkal, mint ahogy a jelenlegi törvénykönyvek hatályba léptek, hogy az egy demokratikus jogállam gyakorlatának megfelelő legyen, hogy az állampolgárok biztonságban legyenek, mindenféle igazságszolgáltatás terén fellelhető túlkapások ellen.
És ön szerint a most zajló munkának az lesz az eredménye, hogy biztosítja valóban az állampolgárok eljárási jogait, az ártatlanság vélelmét is beleértve?
Hát most visszatérve az ártatlanság vélelmére, én ezért ragaszkodnék ahhoz a megfogalmazáshoz, ami ott van.
Mármint az európai irányelv megfogalmazásához.
Az a megfogalmazás azt mondja, hogy a semmilyen hivatalos személy nem beszélhet senkiről úgy, mintha az illető el lenne ítélve. Tehát nem beszélhet róla bűnösként addig, amíg egy végérvényes ítéletet ki nem mondtak. Na most Romániában kitalálták, mert Romániában hihetetlenül inventív ez a román társadalom, mindig kitalálnak valamit, egy-egy szót, aminek semmi köze a valósághoz, és olyan úgy lebeg lebeg, nagyon tetszetős a szó, és akkor ezáltal embereket meghurcolnak, megsemmisítenek gyakorlatilag. Ez a szó most jelen esetben a penáli. A penáli, ami nem jelent semmit. Tehát ilyen a büntető törvénykönyvben nincs.
Igen, miközben mindenki tudja, hogy mit jelent.
Igen. A penáli az jelenti azt is, aki ellen még kivizsgálás zajlik csak, vagy született egy feljelentés, tehát még nem is vádlott, még csak a gyanú nagyon elemi fázisa létezik, és az ellen is, akit elítéltek. Azt is, akit korrupcióval ítéltek el, letöltendő börtönbüntetésre, és azt is, aki mondjuk felfüggesztett hajtási engedéllyel rendelkező, mégis vezetett egy járművet, nem csinált semmit, de fel volt függesztve a hajtásia, az is bűncselekmény. Tehát mindebben kerül ebbe a kategóriába, hogy penál, és akkor bárki megengedheti magának, hogy az illetőről beszéljen úgy, mint penál. Na most az, hogyha kimondja egyértelműen, hogy csak a végleges ítélet lapján lehet valakiről úgy beszélni, mint egy bűnözőről, nyilván a sajtó az egy más dolog, tehát ez nem vonatkozik a sajtóra. Legyen világos, a sajtó azt csinál, amit akar. Nem. Államelnök nem beszélhet. Legfőbb ügyész nem beszélhet, bíró aztán pláne nem beszélhet senkiről, amíg el nem ítélték. Vannak
nem beszélhet egyáltalán, vagy nem beszélhet úgy, ahogy...
Nem beszélhet úgy, mintha ellene ítélve. Ezt akartam mondani. Vannak fázisai a nyomozásnak, a bűnvádi eljárásnak. Ugye, van a gyanúsítotti fázis, van a vádlotti fázis. Azt a kifejezést lehet használni, nyilvánvalóan. De az is benne van ebben az irányelvben, hogy csak akkor lehet ilyen jellegű a per lefolytatásán kívül, tehát főleg a nyomozási stádiumban, csak akkor lehet egy ügyészség részéről kommunikét vagy ilyesmiket kiadni, hogyha erre azért van szükség, mert egy súlyos bűncselekmény, a közvélemény felkavaró bűncselekmény kapcsán a közvéleményt meg kell nyugtatni, hogy dolgozik a hatóság, vagy hogy keresnek egy bűnözőt. Tehát csak ilyen esetben, tehát nem lehet ezt a fajta kiszivárogtatást, kivágott rész, lehallgatási elemek kiszivárogtatásával, vagy éppenséggel sajtó nyilvánosságra menni, még mielőtt a nyilvános fázisba el nem jut a tárgyalás. Tehát ezek a hivatalosságok ezt nem tehetik meg. Ez benne van ebben az irányban.
Egyetlen kérdés még. Az Alkotmánybíróság másodszor is visszaküldte a bírák és az ügyészek jogállására vonatkozó törvénytervezetet. Alkotmányellenesnek talált néhány cikkeit. Mi a véleménye erről?
Ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy meg kell várjuk az Alkotmánybíróság indoklását, ugyanis olyan cikkeket, bekezdéseket, pontosabban olyan bekezdéseket talált alkotmányellenesnek a bíróság, amelyek a képviselőházi változatban és a bizottság által elfogadott jelentésben nem is szerepeltek. Voltak ugyan ilyen visszautasított módosító javaslatai bizonyos szenátoroknak, És ugye elképzelhető, hogy a plénumbeli vitán a visszautasított javaslatok közül fogadtak el ilyen javaslatokat, mert a bizottsági jelentésekben ezek a bekezdések nem szerepelnek. Tehát azért mondom, hogy meg kell nézni, hogy a két kamarás rendszer sérülése miatt lettek-e visszautasítva, vagy valami tényszerű, konkrét megfogalmazás
tartalmi.
Az, ami nem fele, tartalmi dolog. Ehhez meg kell várni az indoklást, és akkor annak megfelelően el kell járni. Hogyha csak a két kamarás rendszerrel van baj, tehát tartalmi kérdésekkel nem foglalkozott, akkor nyilvánvalóan újra kell tárgyalni a képviselőházba is ugyanazokat a szövegeket, ahol ilyesmi van. Ahol tartalmi kifogások vannak, tehát el kell olvasni, hogy mit ír az alkotmánybíróság, és annak megfelelően kell eljárni. Mi a bizottságunk végig azon az elven dolgozott, és azért utasítottunk vissza nagyon sok módosító javaslatot, hogy kimondottan csak a korábbi alkotmánybírósági döntések konkrét, precíz törvénybe ültetésével foglalkozunk ebben a második fázisban. Voltak, akik úgy gondolták, hogy hát azért még kéne csiszolni a törvényen, és akkor ennek kapcsán akkor már csináljunk valami mást is. És a szenátusban biztos ez történhetett a plénumi vitán. Nyilván nem vagyok szenátor, tehát nem tudom pontosan egész precízen, hogy mi történt a plénumbeli vitán. Mert még egyszer mondom, a képviselőházból olyan törvény ment át a szenátusba, ahol eleve nincsenek a törvénycikkeinek olyan számú bekezdései, mint amiket az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek tartott.